90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. A sportolóknak a Szent Péter Bazilikában tartott jubileumi szentmiséje után Leó pápa a téren körüljárva köszöntötte a híveket, majd a bazilika előterében tartotta meg az úrangyala imát. Beszédében leszögezte, hogy a sport a béke építésének egyik módja, mert a tisztelet és a méltányosság iskolája, amely a találkozás és a testvériség kultúráját gyarapítja. Arra kérte a pápa a sportolókat, hogy tudatosan gyakorolják ezt a stílust, szembeszállva az erőszak és az elnyomás minden formájával. Megjelent a falusi templomok felújítását biztosító kormányhatározat a Magyar Közlönyben, közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár tájékoztatása szerint a Magyar Falu programban már több ezer falusi épületet, iskolákat, óvodákat, bölcsődéket, orvosi rendelőket, szolgálati lakásokat, kultúrházakat újítottak fel. Gyopáros Alpár ismertette, erre a célra ebben az évben 2,5 milliárd forint áll rendelkezésre. A program kedvezményezettjei egyházi jogi személyek, a támogatás pedig az egyházi hitéleti ingatlanok védelmét, felújítását, eszközbeszerzését és bővítését szolgálja. A nyári hónapokban nem csak a hőhullámok, hanem a tömegesen megjelenő darazsak is veszélyt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozók számára. A mezőgazdasági munkák során egyre komolyabb veszélyt jelentenek a rovarcsípések, főleg a darazsaké. Idén nyáron különösen erős invázió várható, ami nem csak kellemetlenséget, hanem életveszélyt is jelenthet a földeken gyümölcsösökben dolgozók számára. A szakértők szerint elengedhetetlen a felkészülés és a meglévő védekezés, mely elsődlegesen a termelők és a gazdák feladata, ezért különösen fontos, hogy felismerjék a fészkek jeleit, és ne próbálják meg saját kezűleg eltávolítani azokat. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke szerint az elmúlt 2-3 évtized legrosszabb akác termését hozta az idei szezon, írja az Infostart. Bros Péter közölte, a gyenge eredmények oka a tömeges téli méhcsalád veszteség, az akácvirágzást megelőző súlyos fagyok, valamint a virágzás idején tapasztalt hideg és esős időjárás volt. A hazai méhészek a szokásos 1,2 millió helyett csak 600-700 ezer méhcsaláddal tudtak dolgozni. Az Építési és Közlekedési Minisztérium engedélyével átütemezi az M7-es autópálya, M0-as autóút és Balatonvilágos közötti szakaszán zajló felújítási munkálatokat a kivitelező. Ennek értelmében a Budapest felé vezető oldalon a lehető leghamarabb befejezik a jelenleg is zajló munkálatokat, de augusztus 31-éig nem lesznek újabb terelések vagy munkavégzések ezen a szakaszon. A döntés célja, hogy a nyári időszakban zavartalanabb legyen a forgalom a Balatonról hazatérők számára. Több mint 20 ezer diák vehet részt az idei nyári diákmunkaprogramban. A regisztráció június 16-án hétfőn indul. A kormány 4,5 milliárd forint forrást biztosít a 16-25 év közötti nappali tagozatos tanulók és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. Magyarország nem támogatja az Európai Bizottság javaslatát, amely a 10 évnél idősebb autók évenkénti műszaki vizsgáztatását írná elő, írja az Infostart. A magyar álláspont szerint az intézkedés aránytalan anyagi és adminisztratív terhet róna az autósokra és a hatóságokra. A javaslatot több más uniós tagállam is kifogásolta, így a jogalkotási folyamat további egyeztetéseket igényel. Híreink végén az időjárásról. Általában felhőtlen vagy derült marad az ég, de az éjszaka második felében a nyugati tájak fölé felhőzet érkezik, ami helyenként meg is vastagodhat. Csapadék legfeljebb a nyugati határvidéken fordulhat elő hajnaltól. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 10 és 18 fok között valószínű, de a derült hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Hajai László. Vasárnapi adásunk témája: 14. Leó pápa tudatában van annak, hogy az ő péteri szolgálata nem egy személyes munka. Stúdióbeszélgetés Pintér Gábor apostoli nunciussal. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Pintér Gábor érseket, apostoli nunciust, aki összes nunciustársával a hét elején Rómába érkezett. Erről fogunk beszélgetni ebben a hosszú interjúban. Ma éppen június 13-án Páduai Szent Antal emléknapja van, és csak hogyha ki neked ez a nem mindennapi ferences szent, aki pedig, amint tudjuk, éppen ágostorrendi szerzetesként kezdte az élete útját.
Mondhatom, hogy Páduai Szent Antal végigkísérte az életemet, hiszen gyerekkoromtól kezdve találkoztam vele. Nálunk a Csépai Plébánia templomban is van egy Páduai Szent Antal szobor, és Szent Antalnak hatalmas tisztelete volt mindig az egyszerű emberek körében. Tudjuk jól, hogy talán nincs olyan templom a Magyarországnak, Európának, és mondhatom tapasztalatom, hogy a világnak sem, ahol ne lenne Páduai Szent Antal jelen. Megmondom őszintén, én sokat gondolkodtam, hogy mi ennek a népszerűségnek az oka. Mert hogy hát sok szent van, és tudjuk, hogy különböző kontinenseken, különböző országokban más-más szentek kerülnek előtérben, vagy helyiek, vagy valamilyen oknál fogva, és Páduai Szent Antal annyira jelen van az egész világban, és minden kontinensen, hogy egy kicsit azt gondolom, hogy megmagyarázhatatlan, és talán nincs senkinek igazán válasza rá, hogy miért ennyire népszerű. Én gondolom, hogy benne van nyilván az ő tanítása mindenek előtt, és hát biztos benne van az, amit nem tudunk igazából fölmérni, az a rengeteg ima meghallgatás, ami általa történt, és hát ezt az emberek fölismerték, és továbbadták a generációkon keresztül. Úgyhogy nekem is sokat jelent, és tulajdonképpen egy kicsit otthonosságot is, amikor látom szerte a világban, a templomokban, ugyanaz a Páduai Szent Antal jelenik meg valamilyen szoborforma, vagy képformájában, ami otthon a mi csépai templomunkban.
Jelen van ő még távol is, messze,
Óceániában? Minden, Óceániában is, mindenütt.
Kedden délelő fogadta Leó pápa Vatikánban a pápai képviseleteknek a vezetőit, Jeresse nunciusait, és beszéddel fordult hozzátok. Hányan is vagytok ti nunciusok?
Kezdem a legvégén, tehát nunciusok, akik most részt vettünk ezen a találkozón, 100-an voltunk pontosan, de aktív és működő nuncius jelenleg 106-an vagyunk, ebből 2 betegség miatt, 4 munka miatt nem tudtak részt venni. Összességében van a világon 127 pápai képviselet, ebbe benne vannak a nemzetközi szervezetekhez akkreditált diplomaták is. Attól függően, hogy egyébként 190 országgal van diplomáciai kapcsolata a Szentszéknek, de hát vannak nunciatúrák, amik ugye, mint az enyém is, több országot lefednek. Bocsáss meg, hogy egy kicsit visszatérek a kérdésed elé, tehát válaszolok mindjárt rá, de azért én azzal kezdeném, hogy az egész itt létünk és értekezletünk az egy lelki programmal indult, ami minnyájunk számára nagyon jó volt és nagyon szép volt. Hétfőn délelőtt kezdtük, ugye pünköst hétfőn az Egyház Anyja ünnepére szervezte meg a Szentszék a szentszéki dolgozóknak a jubileumi zarándoklatát, amin részt vettek a nunciusokon kívül a különböző dikasztériumok vezetői, dolgozói, papok, nővérek, és hát rengeteg úgymond laikus, tehát ők vannak ugye többségben ma már a vatikáni hivatalokban. Tehát az én beslésem szerint voltunk talán olyan 3,500, akik részt vettek ezen a zarándoklaton. Ez hétfőn délelőtt egy meditációval indult a 6. Pál teremben, egy nővér tartotta a meditációt, a Szentatya is részt vett rajta velünk együtt, és utána körmenetben vonultunk a bazilikába, és egy nagyon-nagyon szép gesztus volt a Szentatyától, hogy ő fogta a jubileumi zarándok keresztet, és ő ment a körmenet élén, és így vezetett be bennünket, minnyájunkat a bazilikába, a Szentkapun keresztül. Úgyhogy ez egy nagyszerű élmény volt, és utána egy ünnepi szentmise volt a bazilikában, kizárólag nekünk, tehát a bazilika egyébként zárva volt mások számára, tehát csak mi voltunk bent. Gyönyörű szép ünnepi szentmise volt, ahol egy nagyszerű homiliát tartott a Szentatya, kifejezvén háláját is, és ennek a munkának a szükségességét, amit minnyájon csinálunk. Ez azért volt érdekes, mert igaz, hogy nekünk nunciusoknak máskor is volt már szentévi zarándoklatunk, de nem együtt az itteniekkel. Tehát most volt először, hogy csatlakozhattunk nunciusok a Vatikánban dolgozó hivatalokhoz.
Tehát most akkor jelen volt igazából az igazi kontextusában, összefüggésében, hogyan mondjam, a családban.
Pontosan, ez így van, és ez érezhető is volt nagyon, ez a családi hangulat, és tényleg nagyon-nagyon szép lelki program volt.
Úgy tűnik, hogy Leó pápának ez egy fontos mozzanata, ez a családias együttlét, megteremteni ezt, és összehozni a családtagokat, hogy ők jó ízűen nézzenek egymásra, és jó szeműen hallgassák egymást.
Ez kifejezetten érezhető a szavaiból is, a gesztusaiból, a megjelenéséből, később még majd rátérek, hogy ugye többször voltunk vele ezekben a napokban. Tehát egy nagyon-nagyon mély érzés az, ami sugárzik bele, és pontosan ez a családiasság, hogy együtt tesszük, amit teszünk. Tehát ugye ez többször kihangsúlyozta, hogy az ő munkája csak úgy lehetséges, hogy ott vagyunk körülötte, és segítjük őt. Visszatérve a kérdésedre, tehát hétfőn délután kezdtük már az értekezletet, tehát magát a munkát és a különböző előadásokat és különböző témákról való értekezést. Ez hétfőn délután indult, és aztán folytattuk kedden délután, illetve szerdán egész nap. Kedden délelőtt volt a hivatalos audiencia a Szentatyával, amire utaltál a kérdésedben. Kedden délelőtt 10 órakor volt a Szent Kelemen teremben, ahol kizárólag a nunciusokkal találkozott a Szentatya. Nagyon-nagyon szép találkozás volt, erre is ezt kell, hogy mondjam. Tehát egy nagyon-nagyon kedves, oldott, családias hangulatban történt.
Igen, Leó pápa a beszéde előtt rögtönző szavakkal jelezte, hogy idézem, szolgálatotokat nélkülözhetetlennek tartja. Sok dolog nem is létezne az egyházban pápai képviseletek áldozata és erőfeszítése nélkül. Hogyan érintettek benneteket ezek a szavak?
Ennek egy pici előzménye van az ő szavainak, és miért rögtönözte ezeket a szavakat. Ugyanis a Parolin bíboros a köszöntőjében, amit tartott a mi nevünkben a Szentatya felé, abban utalt arra, hogy még amikor a 14. Leó bíboros volt, és a püspöki dikasztériumot vezette, ott az egyik értekezletükön, ahol a Parolin bíboros is részt vett, akkor mondta először ezt a mondatot, vagy ezt a gondolatot az ott lévőknek, akik közül senki nem volt nuncius, csak azt mondta, hogy utalt rá, hogy az a munka, amit például a püspöki dikasztériumban végeznek az új püspökök kinevezése kapcsán, ez csak úgy lehetséges, hogy az apostoli nunciusok előkészítik hatalmas és hosszú munkával ezt a folyamatot. És akkor utalt rá, és mondta a résztvevőknek, hogy ez egy pótolhatatlan, egy nélkülözhetetlen szolgálat, ami nélkül ők sem tudnának semmit sem tenni. És akkor erre utalt aztán a Szentatya a válaszában, és rögtönözve aláhúzta, hogy ez valóban ő ezt mennyire így gondolja.
Aztán a beszéde elején rögtön az utazás fáradtságáról szólt. Megbecsüli főként azoknak a fáradtságát, akik messziről érkeztek. Ez gondolom téged különösképpen is érint, érsekatya.
Igen, hát ez is valóban egy nagyon-nagyon szép gesztus volt, hogy ő tudatában van ennek, hogy itt nem arról van szó, hogy valaki egyik épületből a másikba átmegy Rómában, hanem például az én számomra ez egy 20.000 kilométeres utazás, és 35 órán keresztül tart, mire ideérek Rómába Új-Zélandból. És ennek tudatában van, olyannyira, hogy aztán, amikor személyes beszélgetés volt közöttünk, akkor külön utalt rá, hogy hát én vagyok a legtávolabb Rómától az összes nuncius közül.
Ezt így tudja pontosan.
Igen. Tehát benne van nyilván ebben is a megbecsülés, az együttérzés, az odafigyelés. Ez egy nagyszerű dolog, igen.
A diplomáciai testület ennyire univerzális és egységes. Azt mondja a Szentatya, hogy siete uniti nella chiesa. Ez az egység valóban létezik így?
Igen, sőt, ennél többet mondott tulajdonképpen, illetve még jobban aláhúzta ezt, mert azt mondta, hogy szerinte nincs a világon még egy másik olyan diplomáciai testület, ami ennyire egységes, és ennyire az egységért dolgozik. És ez valóban így van, hiszen mi magunk között azt mondhatom, hogy tényleg nagyon egységesek vagyunk, tehát ez minden ilyen értekezleten is kiderül, tehát van egy testvériség, egy egység. Nyilván ezt az egységet a pápa személye biztosítja, hiszen mint az ő munkatársai, elsősorban azon dolgozunk, hogy az egyház egysége fönnmaradjon, és a pápával való egysége fönnmaradjon. Ez a mi elsődleges feladatunk. Ennek két jelentése van, úgy gondolom, ennek az egységnek. Tehát van egy közöttünk lévő egység, és az az egység, ami a mi feladatunk, hogy egységet teremtsünk a helyi egyház és Róma között, és ugyanakkor igyekezzünk egységet teremteni a világban, a népek között, a különböző politikai irányzatok között. Erre is utalt egyébként a beszédében, amikor azt mondta, hogy nagyon-nagyon fontos feladatunk a hídépítés. Tehát a kiengesztelődésnek elősegítése, hidakat építeni a különböző irányzatok, népek között, a konfliktusoknak a megoldásában. Ezt tudjuk a szentszéknek, a szentszéki diplomáciának ebben nagyon nagy gyakorlata van, másfél évezrede többé-kevésbé ezen dolgozik. Tehát ez az egység, ez valóságos. Azt mondhatom, talán kézzel fogható.
A Vatikánnak, a Szentszéknek nincs se hadserege, se gazdasági potenciálja, de van közel 1,5 milliárd hívője. Hogyan tekintenek rátok pápai képviseletek vezetőire a világ részéről?
Óriási tekintélye van a szentszéki diplomáciának az egész világon, a diplomáciai testületekben és magában, tehát a nemzetközi életben. Ahogy mondod, nincsen hadserege igazából a Vatikánnak, nincsen ilyen értelemben ereje, amivel akár félelmet tudnak eltenni, vagy rendfenntartó egységei nincsenek, gazdasági érdekei sincsenek azon túl, hogy önmagát fönn kell tartania. Viszont pontosan ez az, ami egy óriási szabadságot ad a szentszéki diplomáciának. Tehát ugye annak idején 6. Pál pápa, amikor beszédet tartott az ENSZ-ben New Yorkban, akkor erre utalt, hogy az egyházi diplomácia az az egész emberiség szolgálatában van, ahol érdek nélkül, mint egy lelkiismerete az egész emberiségnek, és olyan dolgokról tud beszélni, olyan dolgokra tudja fölhívni a figyelmet, olyan értékeket képvisel, amit nagyon sok ország nem engedhet meg magának. Még ha egyébként maguk a diplomaták vagy a politikusok megtennék is úgy egyénileg, de hát a különböző érdekek ezt megakadályozzák. Tehát ebben van óriási szerepe a szentszéki diplomáciának, amit nagyon-nagyon megbecsülnek. Ezt mondhatom, mindenütt ezt tapasztaltam, most már 29 éve vagyok diplomáciai szolgálatban, ezt mindenütt tapasztaltam, függetlenül attól, hogy katolikus az ország, vagy protestáns, vagy muzulmán, vagy bármi egyéb, a szentszéki diplomáciának a jelentősége mind a mai napig rendkívül nagy. És ez most egy példát is tudok mondani, meg kicsit még engem is megdöbbentett őszintén szólva a tapasztalatai mellett. Ferenc pápa halála, illetve 14. Leo megválasztása két olyan esemény volt, ami az egész világra hatalmas figyelmet keltett a világban. Hogy is mondjam, Új-Zélandon, ami egy nagyon szekularizált ország, egy teljesen európai, egy nagy-britanniai jellegű az egész mentalitás és a kultúra és minden, és amikor Ferenc pápa halálát bejelentették, rá 10 percre hívott telefonon a miniszterelnök, hívott a kormányzóasszony, hívott a külügyminiszter, és ez ott nálunk este 9-10 órakor volt, és mindenki egyrészt kifejezte az együttérzését, másrészt biztosítottak rá, hogy bármire szükség van, azonnal segítenek, és megteszik, és hát kifejezték a nagyra becsülésüket. A miniszterelnök kérdezte tőle, hogy mikor lesz a temetés. Hát mondtam, hogy még nem tudom, mert még akkor nem volt világos. Azt mondta, hogy bármikor lesz, nekem ott a hely, és menni fogok. És aztán utána a média érdeklődése például. Megszámlálhatatlan interjút kértek tőlem, rádió, tévé, újságok, és hát azt azért tudnék, hogy Új-Zéland nem egy katolikus ország, tehát a lakosságnak kb. 15% a katolikus. És hát ugyanezt tapasztaltam közvetve más országokból is a kollégákon keresztül.
Leo pápa most teszi az első pápai lépéseit, így fogalmazott. Ti pedig sokszor munkátokkal megerőzitek őt, ezt is említett. A pápa számít rátok, adott helyen egészen konkrét információkkal, tanácsokkal, és ezt ő nagy megbecsüléssel fogadja, és idézte 6. Pál pápa szép szavait.
Igen, ez szintén érezhető minden megnyilvánulásában. Ez a megbecsülés egyszerűen tudatában van annak, hogy az ő péteri szolgálat az nem egy egyszemélyes munka. Tehát itt nem arról van szó, hogy ő most meghallgat valakit, és dönt, és minden utána az ő gondolatai szerint történik. Egy nagyon megfontolt ember, akik régebbről ismerik, azok is mondják, hogy mindig odafigyelően meghallgat, és nagyon jó döntéseket tud hozni, de azután, hogy meghallgatott másokat. Példaként mondom, hogy volt nemrégiben volt egy úgynevezett interdikaszteriális értekezlet, ahol a dikasztériumok vezetői vesznek részt, bíborosok, érsekek, és őtőlük tudom, hogy 3 órás értekezlet volt, az elején mondott egy 5 perces bevezetőt, utána 3 órán keresztül hallgatott, mindenkit meghallgatott, és a végén egy 5 perces záró beszédben összefoglalta, amit mondtak, és elmondta, hogy ezt és ezt és ezt kell tennünk. Nagyon nagy gyakorlata van a vezetésben. Visszatérve a kérdésre, tehát tudatában van annak, hogy ez nem egy egyszemélyes munka, hanem ez egy csapatmunka. És ha nem is használja ezt a kifejezést egyelőre még legalábbis, de tudatában van, és ő így akar dolgozni.
Jó ágostonos szerzetesként bibliai lelki példát adott nektek elügye Péter apostol szolgálata révén, aki a Jeruzsálemi templom kapuja előtt meggyógyítja a bénát. Külön kiemeli ezt a mozzanatot, néz rám. Pétert idézi, a Péter utód.
Igen, ez nagyon, nagyon szép gondolat volt tőle, és azért ez abszolút nekünk szólt, diplomatáknak, hiszen aztán kifejtette ezt a beszédében is, meg külön is, hogy nyilvánvalóan a diplomáciában ez egy alapvető, hát mondhatom úgy, hogy metódus, hogy egymás szemébe kell nézni. Tehát a diplomácia az elsősorban személyes kapcsolatokon múlik, nem elveken, meg nem politikai szlogeneken, hanem azon, hogy hogyan tudok én egy másik diplomatával, egy politikussal szót érteni, vagy bármilyen más entitással. Tehát ő ezt nagyon tudja, és erre utalt, hogy a szemkontaktus, ez a személyes kapcsolat, ez az, ami meghatározó és döntő a diplomaták számára is. És ezt is aláhúzta, hogy ez mennyire fontos, hogy megtartsuk ezt a fajta metódust, ezt a szemkontaktust, ezt a személyes kapcsolatot, hiszen ezt megint gyakorlatból mondom, a régiek is mondták, és az én tapasztalatom is az, hogy a diplomáciai munkának 80-90% az a személyes kontaktusokon múlik. És ő ezt is tudja, és ezért húzta alá, hogy mennyire fontos ez.
8 hónapod volt szemkontaktus kialakítani Óceániában, Új-Zélandon, Fidzsi-szigeteken és egyéb más helyeken, hiszen összetett jelenség a te szolgálati helyed. Sikerült-e kialakítani egy jó személyes kapcsolatot?
Igen, persze, hát sokakkal természetesen, hiszen nagyon sokakkal kapcsolatban vagyok. Új-Zélandon is, és a Csendes-óceán szigetein, ahol már több helyen jártam. A tapasztalatom megint az, amitről az előbb beszéltünk, hogy borzasztóan nagy az érdeklődés a katolikus egyház iránt, nagyon nagy az odafigyelés. Példaként mondom, Szájpán szigetén szenteltem új püspököt márciusban. Szájpán szigete az európaiak számára alig ismert hely, ez az északi féltekén van, Guam szigettől még északabbra, az Amerika Egyesült Államok területe, de ez is oda tartozik a mi nunciatúránkhoz. Egy olyan sziget, ahol összesen laknak körülbelül 80 ezeren, gyakorlatilag teljesen katolikus sziget, az a fajta odafigyelés, megbecsülés, ami nyilván nem az én személyem iránt van, mert Pintér Gábor ki tudja, hogy ki az. Viszont a nuncius iránt, a pápa képviselője iránti megbecsülés, az valami elképesztő, amit megtapasztaltam például azokban a napokban, amikor ott voltam. Rengeteg szemkontaktus által is, amire utaltál. Aztán voltam Guam szigetén, ami háromszor ekkora körül, tehát több mint 200 ezer lakosa van, szintén teljesen katolikus, ahol nagyon sok nehézséggel küzdködnek, de a katolikus egyház az összetartó ereje az egész szigetnek, a lakosságnak, a politikának is tulajdonképpen, mert odafigyelnek arra, hogy mi az egyház tanítása. Aztán voltam francia területeken, Új-Kaledóniában, egy teljesen más valóság, egy teljesen más mentalitás, de gyakorlatilag ugyanezt tapasztaltam, ezt a rendkívül nagy odafigyelést. Azt gondolom, hogy innen Rómából sokszor nem látszanak ezek a dolgok. Persze ez a mi dolgunk, hogy aztán erről beszámoljunk, ahogy én is teszem természetesen, mert hát annyira messze van, és gondolkodásban, nem csak földrajzilag, de minden értelemben. Viszont nagyon-nagyon nagy az odafigyelés. Tehát sikerült kialakítanom kontaktusokat, persze Új-Zélandon is, ugye legtöbbet azért ott tartózkodom, ami, mint mondtam, alapvetően egy anglikán, protestáns vallású ország, de egyébként nagyon szekularizált, engem leginkább Skandináviára emlékeztet minden értelemben, tehát nem csak vallási értelemben, hanem úgy általában a mentalitás, az építkezés, minden nagyon skandinávnak tűnik. Ott például van egy olyan valóság, ami elvileg úgy gondolnánk, hogy talán távol van a vallásosságtól, az egyháztól, ugyanakkor pont most a Ferenc pápa, illetve a 14. Leó pápa kapcsán megtapasztaltam, hogy messze nincs így. Tehát olyan emberek, akiről föltételezni se tudtam volna, úgy jöttek részvétnyilvánításra, hogy idézték a pápa szavait, hogy itt és itt Ferenc pápa ezt és ezt mondta, szó szerint idézték, és hogy ez neki milyen fontos volt a munkájában, mondjuk egy parlamenti képviselő. Nagyon nagy a jelentősége, hogy így mondjam, ezeknek a kapcsolatok.
Érsek atya hálásan köszönöm a beszélgetést, a lélek adjon sok erőt neked, hogy hazatérvén vidd magaddal mindazt azt az ösztönző jó erőt, amit az új pápától kaptál, ami sok új lehetőséget is lehet. Köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szívesen, örömmel tettem.
A Pintér Gábor apostoli nunciussal készített stúdió beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgatóink, Kuklai Antal kanonok június 14-én szombaton mutatta be Rubin miséjét Mátra Mindszenten. Ternyák Csaba egriesek így méltatta az 1932. június 13-án az akkor Csehszlovákiához, ma Ukrajnához tartozó Csap községben született főszékesegyházi kanonokot, címzetes prépostot, nyugalmazott plébánost a 2020-ban alapított Pirker-díj átadásakor. Kuklai atya kiváló teológus, könyvtáros, művészettörténész, érzékeny lelkületű Pilinszky szakértő. Verselemzései több kiadásban is megjelentek, életével bizonyította, hogy a leglehetetlenebb helyeken és élethelyzetekben is lehet Istent dicsőítve élni és dolgozni. Az 56-os meghurcolása, a börtönévek és a gyári segédmunka után létrehozta a Szent Erzsébet házat, amely otthont ad a Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjteménynek, melynek Tóni atya a gyűjtője, feldolgozója és a vezetője is volt. Együttműködésével valósult meg a Sárospataktól Kassáig tartó Szent Erzsébet út, amelyen járva a zarándok bejárhat egy belső utat is, befogadva az egyházmegyékben született Árpádházi Szent Erzsébet üzenetét. 1973-ban kapott plébánosi kinevezést Körömbe, ahol a Sajóhíd lábánál az egykori pálos szerzetesek fogadójában különös világot teremtett. Templomot épített Sajóhídvég, Kiscsécs és Kesznyéten településeken. Fontosnak tartotta azt is, hogy az Ónodi Országgyűlés emlékére létrejöjjön a Rákóczi Emlékpark. Plébániáján előadásokat, táborokat, foglalkozásokat szervezett, bevonva a helyieket, a városi fiatalokat és művészeket a nevelő, lélekmentő munkába. Utat mutatott és jövőt adott sok hátrányos helyzetben élő embernek. Emellett bontakoztatta ki irodalmi munkásságát, amelyről több kiadást megírt köteteiből és a Fólia Szelekta időszaki kiadványából kaphatunk átfogó képet. 38 éves körömi plébánosi szolgálata alatt jól előkészítette, hogy a verbit a szerzetesek folytassák, és továbbfejlesszék missziós munkáját. Kuklai atya 2011-ben nyugállományba került, ám azóta is aktívan tevékenykedik új lakhelyén, Mátra Mindszenten, ahol az ő kezdeményezésére már 2007-ben elkészült a Recski büntetőtábor barakjának mintájára a barakkápolna. Köszönjük példás, papi és tudós életművét. Jó egészséget és Isten áldását kérjük további életére, fejezte be Ternyák érsek Kuklai Antal atya méltatását, majd elsőként neki adta át a 2020-ban alapított Pirker díjat, az Egri Főegyház megye legrangosabb elismerését. Kedves hallgatóink! Érdemes még visszatérni Tóni atya fiatalságára. 1950-ben érettségizett, ezt követően papi pályára lépett. Helyszín Egerben, végül 1953-tól pedig Budapesten a központi szemináriumban tanult. 1955-ben szentelték pappá, az 1956-os forradalom idején részt vett a sebesültek lelki gondozásában, és Mindszenty József bíboros megbízásából szerepet vállalt az állami egyházügyi hivatal iratainak lefoglalásában is. Segítséget nyújtott az ELTE joghallgatóinak a menekülésben. Szerepe volt egy sokszorosított brosúra elkészítésében, amely a vidéki papságot tájékoztatta az eseményekről. 1957. májusában letartóztatták és börtönbüntetésre ítélték. Budapesten is Mária Nosztrán raboskodott 1963-as szabadulásáig. A Rubin misés kanonok így emlékezett élete legnehezebb napjairól, a börtönéveiről, a magyar kurír hasábjain. Fél évente küldhettek a hozzátartozóink élelmiszercsomagot. Azt kértük, hogy Szilva lekváros tekercset küldjenek, benne mazsolával. Ha kivettünk belőle 3 szemet, és beletettük a vízzel teli bögrébe, reggelre megduzzadt. Kanállal kinyomkodtuk, így készítettünk mustot, azzal miséztünk. A cellában 3 ültek a hokedlin és a vaságyon, a 4. pedig fel alá járt, és fejből mondta a mise szöveget. Az őr, ha benézett, csak azt látta, hogy valaki járkál, és valami szöveget mormol. Harmadrendű vádlottként 10 évet kaptam, ebből 6-ot ültem le. Utána még 10 évig nem kaphattam lelkipásztori beosztást. 3 éven át fizikai munkát végeztem, majd a Sárospataki plébánia könyvtárát, levéltárát rendeztem. Akkoriban zajlottak az ásatások a Pataki Vártemplom altemplomában. A régi iratok kutatásával én is részt vettem a munkálatokban. Amikor a sátorai újhelyi lemezgyárban, vagy a Sárospataki cserépkályhagyárban dolgoztam, esténként egyedül miséztem a templomban. Később, amikor könyvtáros lettem, már megengedték, hogy misézzek, de nem prédikálhattam. Ez egy átmeneti időszak volt. A könyvtárba bejártak táborozó fiatalok. Jóban lettem a múzeum igazgatójával, nyáron hangversenyeket rendeztünk a fiatal zenebarátok közreműködésével. Ezek a tevékenységeim mind terhelőek voltak rám nézve. A hatalom végül mégis úgy döntött, hogy megadja a papi működési engedélyemet, mert úgy látták, ha nem a hivatásomat gyakorlom, azzal több bajt csinálok, mint 3 pap. Így kerültem körömbe, az egyházmegye legdélibb, legelhagyatottabb vidékére, és végül innen mentem nyugdíjba. Kedves hallgatóink! Kuklai Antal Rubin miséjére Hoffer József jezsuita írt köszöntőt. Hoffer atya így fogalmazott, Kuklai Tóni atyának sok korszaka volt. Én akkor találkoztam vele, amikor a 3. évezred elején a helyi cigányokkal kezdett foglalkozni a körömi plébánián. A látvány hihetetlen ellentmondásos. Egy restaurált barokk vendégfogadóban, mely Tóni atyának köszönhetően nem lett az enyészet áldozata, most plébánia van ebben a műemléképületben, minden hónapban találkozott egy Budapestről érkező intellektuális kör, akik egymás gazdagítva filozófiáról, teológiáról, művészetekről beszélgettek. A házi koncerteken, mind a plébánián, mind a templomban az érdeklődő cigány testvérek is részt vettek. Textilművészek vezetésével a plébánia alaksorában felállított szövőszékeken készítették az asszonyok szőtteseiket, miközben a kastély körül mély szegénységben és putrékban éltek. Hoffer József, jezsuita szerzetes, így folytatja. Ideérkezésemkor ebben a nem mindennapi millióben egy ünnepi alkalommal ebéd előtt Tóni atya lelkesen elemezte fogyatékkal élő gyerekek számára Pilinszky egyik versét. Miközben a művelt fővárosi publikum és a cigány testvérek éhesen kopogó szemekkel már alig várták, hogy kezdődjék végre az ebéd, az atya tér és idő keretén kívül lebegve magyarázott. Ekkor mellé sonfordálva szeliden jeleztem neki, hogy talán itt az ideje, hogy prózai dolgokkal is foglalkozzunk. Egy pillanat alatt visszaérkezett a földre, és mindenki örömére elkezdtük az ebéd előtti imát. Hát így kezdtem a cigánypasztorációt egy nem mindennapi zsenivel, Kuklai Antallal. Tóni atya kiváló pedagógusnak bizonyult. Lényeglátó, lényegre törő és igaz ember. Soha senkivel nem haverkodott. Tisztelettel fordult embertársai felé, a tiszteletet, ami feléjük áradt, a cigányok is érezték. Egy alkalommal, amikor betértünk egy cigányputriba, bokáig lépkedtünk a szemétben. Tóni atya megkérdezte, ez micsoda? A válasz, tudja atya, nagyon szegények vagyunk. Az atya megkérdezte, van söprűjük? Kis idő múlva a szomszédból előkerült egy söprű. Tóni atya összesöpörte a szemetet egy vödörbe, a söprűt visszaadta a tulajdonosának, majd így szólt. Látja, ez nem szegénység kérdése. A hatalmasoknak sem gazsulált. Az egyik legnagyobb békepap így szólt a pap testvérekhez. Nézzétek Tónit, tanulhattok tőle. Tojik rájuk is, megy előre. Mit mondhatnék még, drága Tóni atya? Örökre itt élsz a szívemben, fejezte be a Kuklai Antal Rubin miséjére szánt gondolatait Hoffer József, jezsuita szerzetes. Mit lehetne ehhez hozzátenni? Ahogy sok-sok egykori hívének és a Pilinszky János költészetét szerető irodalom barátoknak is, Isten éltesse 70 éves papi szolgálata után a Rubin misés 93 éves Kuklai Antal főszékesegyházi kanonokot.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, mai adásunk perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája műsorunk reggeli adásának ismétlését hallják, ezután testvéregyházaink fél órája az ökumené ismétlése következik. Az egyórai hírek után cseperedő műsorunkban a természetjárás íratlan szabályairól beszélgetünk, valamint gyakorlati tippek, javasolt helyszínek is elhangzanak a kirándulásokhoz kisgyerekes családoknak. Vendégünk Szitta Emese, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportjának titkára, valamint Hák Flóra, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi referense. A cseperedő után Sziluett női magazinunk következik. Műsorunkban ezúttal Juhász Eszter logopédus hivatásáról, a különböző beszédproblémákról és a vállalkozásáról mesél. 2 órakor ismét hírek, ezután Karitász percek című műsorunkban Árvai Ferenc atya, az Egri Főegyház megyei katolikus Karitász igazgatója elmélkedik a remény évéről. A műsor szerkesztője Pap Ildikó. 3 órakor híreket sugárzunk, majd iránytű műsorunkkal jelentkezünk. Adásunkban az Éj szertelenül című kazincbarcikai rendezvényről készült összeállításunkat sugározzuk. Adásunk végén filmes hírek és mozi ajánló is lesz. Az iránytű után Kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. Egészségügyi perceinkben dr. Várhegyi Zsolt szemészfőorvossal, a Miskolci MÁV rendelőintézet orvosigazgatójával egy új projektről, a lézer diagnosztikai felhasználásáról beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. A 4 órai híreket követően zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. A mai műsor készítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Klész Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Turi Sarolta, Tompos Péter, Varga Ildikó. Kedves hallgatóink, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is további kellemes rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A bemondót Harcos Krisztinát hallották.
Én a bölcsesség már kezdetben az Úrnál voltam, mielőtt még bármit is alkotott. Tervei szolgálatára rendelt öröktől fogva, mielőtt még a földet teremtette. Olvasom a példabeszédek könyvében. Isten egy, de nem magányos. Léte önátadó szeretet közössége. Ez a Szent Háromság titka, az Isten Atya, Fiú és Szentlélek. A keresztényeknek arra kell törekedniük, hogy legyenek az Isten keresztre feszített szeretetének viszvénye a világban. Szeressék még ellenségeiket is, bocsássanak meg az ellenük vétkezőknek, és győzzék le jóval a rosszat, amíg csak el nem jön a nap, amikor a Szent Háromság lesz minden mindenben. Így vezet el Isten emberré válása, az ember Istenhez jutásáig. Isten iránti szeretetünknek érezhetővé kell lennie embertársaink felé is, az emberek iránti szeretet pedig visszaterel bennünket Istenhez. Olyan ez a kettő, mint a dagály és apály váltakozása. Olyan, mint a Szent Háromság életének ritmusa, egyesülés és kitárulkozás, gyűjtés és ajándékozás egyszerre. Aki ezt nem ismeri, nem ismeri a boldogságot sem. Mennyei Atyánk, te életet ajándékoztál nekünk, és azt akarod, hogy neked tetsző tartalommal töltsük meg. Szent fiad azért jött, hogy az elveszett embereket megkeresse, és lehetőséget adjon nekünk az újrakezdéshez. Életünk valójában akkor értékes, ha te áldod meg. Minden látható sikerünk azért jó, mert szent lelked adja hozzá a belső örömet. Azért érdemes akár küzdve is munkálkodnunk, mert te, csodálatos Szent Háromság, elfogadod áldozatunkat. Maradj velünk továbbra is, Urunk!
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki,